Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, well-being. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
Sziasztok, kedves hallgatók! Az Egy életemet halljátok, amelyben mai vendégem dr. Laca Gyöngyvér, rekreációs szakember, aki több mint 20 éves oktatói és menedzsment tapasztalattal rendelkezik a szabadidősport területéről. Mesterdiplomáját ösztöndíjjal a Világ Rekreációs Szövetség és a Holland Wageningen Egyetem közös nemzetközi képzésén szerezte, majd a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karán doktorált. 2002 óta a Testnevelési Egyetem oktatója, jelenleg a rekreáció tanszék vezetője és a rekreáció és életmód szakvezetője. Akadémiai karrierje mellett szakértőként és szervezőként számos hazai és nemzetközi kutatási, képzési és a lakosságot célzó életmódváltó projektben vett és vesz részt ma is. Szia Gyöngyvér, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám a stúdióba.
Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást.
Hát azt hiszem, hogy így az önéletrajzodat végigolvasva egyértelmű a hallgatóknak, hogy miről fogunk ma beszélni, a rekreációról, a szabadidő eltöltéséről, a mozgásról, vagy annak a hiányáról, és hát akkor szerintem csapjunk bele, hogy hogyan is állunk mi itt Magyarországon a rekreációval, a mozgással.
Nem túl rózsás a helyzet, sajnos ezt meg tudom erősíteni. Itt az elmúlt egy évben, amióta a friss kutatások, vagy a legfrissebbek kijöttek, azért szembesültünk vele, hogy a 4 évenként ismétlődő euróbarométer felmérésben nem nagyon tudtunk javítani az elmúlt időszakban. Elmondható, hogy 59%-a a hazai lakosságnak továbbra sem aktív fizikailag. Itt nem arra kell gondolni, hogy nem fut fél maratont, vagy nem jár heti 5-ször aerobikra, hanem inkább arra, hogy az aktuális egészséghez szükséges minimum ajánlásokat sem éri el több mint a fele a hazai lakosságnak. Felnőttekről beszélünk itt egyébként, ami azt jelenti, hogy a felnőttek és az időskorúak is benne vannak ebben, és ahogy az időben haladunk előre, hogy idősödünk, ezek a számok egyre rosszabbak, tehát az időseknél ez 70-80% a korosztálynak, aki igazából inaktív, és azt a minimum mondjuk 20-30 percnyi tempós gyaloglás sem teszi meg, ami a minimális egészségességhez szükséges. Úgyhogy ez elég nagy probléma.
Hogy kell értelmeznünk ezt az ajánlást? Minden korosztály sétáljon napi 20-30 percet, és pipa?
Ennél egy picit összetettebb az ajánlás, valóban korosztályokra bontható. Szerintem magyar nyelven, ha valakit mélyebben érdekel, akkor a gyógytornászok által publikált adatokat vagy ajánlásokat érdemes megnézni, mert ők magyarra lefordították. Egyébként ez egy WHO ajánlás, és a gyerekekre, ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, akkor napi minimum 60 perc mozgást ajánl, fizikai aktivitást, sportot, de ez lehet, sőt legyen több, ez a nagyon minimum ajánlás, és ezt emelték, tehát minimum 60 perc, mondjuk egy szaladgálást az udvaron, vagy edzést, és a gyerekkor az egyébként ebben a megközelítésben 18 éves korig tartna, itt állunk a legrosszabbul, hiszen még a kisgyerekeink tényleg le se tudjuk sokszor őket állítani, és tényleg mozognak ennyit, és ahogy az iskolában, serdülőkorral előbbre haladnak, úgy ez egyébként jelentősen romlik. Felnőtteknek ez az ajánlás, ez egy kicsit összetettebb, itt heti leosztásban van megadva, és minimum 150-300 perc alacsony vagy közepes intenzitás az ajánlás. Ez az, amit én úgy fordítottam le, hogyha 20-30 percet mondjuk tempósan gyalogol az ember, vagy gyalogol, akkor ezt a minimum ajánlást azért el lehet érni. Ez nem edzettséget jelent, ez csak azt jelenti, hogy a szervezetünk természetes működésében nem okozunk igazából fennakadást. Ennél jóval több lenne az, ami az edzettséghez kell, az körülbelül az ajánlás az, hogy heti 2-3 alkalommal minimum 30 percet, 30-60 percet mozogjunk, és akkor itt még azért ez jóval bonyolultabb, hogy edzettek is legyünk, de szerintem megjegyezni úgy könnyű, hogyha mondjuk sétálnánk a munkahelyünkre, egy-két megállóval előbb leszállnánk egy villamosról, vagy nem autóval mennénk, akkor ezzel egyébként észrevétlenül is az egészségminimumokat el lehetne érni, és e fölött aztán, hogy fittek legyünk, az egy másik kérdés, de az már jóval közelebb van egymáshoz. És ami meglepetés szerintem sok esetben az az, hogy a szenioroknak nem más az ajánlás, nem kevesebb. Mivel hogy ez már olyan alacsony, ez a napi adag, hogy ugyanez az ajánlás az idősekre is vonatkozik, és itt az intenzitás az, amiben van játék, hogy mondjuk nagyon magas intenzitást nem szoktak ajánlani, mert az 75 perc hetente magas intenzitással, az időseknél inkább alacsonyabb vagy közepes intenzitást ajánlnak, de az időtartam az nagyon nem változik.
Nagyon érdekes, hogy áttértél rögtön az idős korosztályra. Engem különösen érdekel az active aging, tehát aktívan idősödni, az, hogy hogyan tudjuk megőrizni az egészségünket, hiszen ahogy mondtad, nem állunk jól az Euróbarométer szerint, viszont azt azért látom, hogy mintha egyre több idősebb ember kezdene megjelenni a konditermekben. Az 50-es korosztály már, nem mondom, hogy tülekedik, de legalábbis elő-elő fordulnak, már látok egy-két olyan közösséget, hogy összefognak idősebb hölgyek, urak, és együtt próbálnak mozogni, tehát minthogyha valami elindult volna, persze hát tudom, hogy ez még alig-alig észrevehető.
Egyébként nagyon is elindult a statisztikák, makacs dolgok, de azért igenis látunk egy csomó pozitív kezdeményezést. Az idősödés az egy érdekes kérdés, hogy azt mondtad, hogy 50-es korosztály. Ugye attól függ, hogy honnan nézzük, sokszor szeniorként emlegetjük az 50-55 éves korosztály, sport szempontjából nyilván úgy tekintünk rájuk. Ami egy kritikus pont egyébként, az a nyugdíjazás időszaka. Nem feltétlenül élettani szempontból, hanem ugye itt a szociális és érzelmi átállás az egy nagyon nagy fordulópont, és azok, akik nyugdíjassá válnak, ők azért kezelendők külön, mert hogy nekik hirtelenjében lesz több szabad idejük, és megszűnik az a közeg, amiben megszoktak egy életritmust, azok a kötöttségek. És ez az, amit egyébként például Nyugat-Európában az általunk irigyelt statisztikával rendelkező országokban jobban tudnak meglovagolni ezt a lehetőséget, hogy ebben az aktív agingben ezt az időpontot megelőző 10-15 évben már aktívabban idősödnek, és maga a sport, a mozgás, a közösség benne van az életükben. És amikor nyugdíjazás eljön, és hirtelen több szabad idejük lesz, akkor nem szűnik meg minden, hanem ezt tovább viszik, sőt, adott esetben éppen, hogy elkezdenek utazni, éppen, hogy elkezdenek jobban járni a gyaloglóklubba, vagy aktívabbak lesznek a fitnessteremben. Ezt látjuk, és ez egy olyan irány, amit mi is szeretnénk itt Magyarországon minél inkább elérni. Ami pedig még érdekes, hogy, és szerintem hatalmas lehetőség, az elmúlt 10 évben, inkább 5-ben egy-két olyan program időseknek elindult, ami nagyon népszerű, és látszik, hogy van rá igény, és ez az, amit talán az átlag ember is láthat statisztikák olvasgatása nélkül, hogy van egy olyan, hogy szenior örömtánc. Elképesztő sok hölgynek adott szerintem lendületet így idősebb korára, hogy lehet csatlakozni a szenior örömtánchoz, országszerte rengetegen csatlakoznak, nagyon sokféle táncot tanulnak, bárki csatlakozhat, nincsen megkötés, többnyire ingyenes, önkormányzatok, klubok csatlakoznak, és vannak találkozóik, olyan rendszeres fellépések, amik motiváltá teszik az embert arra, hogy akkor gyakoroljon. Nagyon sok hölgy van benne természetesen, hiszen több mindig idős hölgy van, meg hát a tánc azért valljuk be, inkább minket szokott megfogni, vagy sok esetben inkább hölgyeket. És azt látjuk, hogy a szenior örömtánc egy külföldi kezdeményezés, de berobbant Magyarországon. Várták szerintem sokan, hogy valaki megszólítsa őket valami olyan programmal, ami neki működhet, és ez nem sport, hangsúlyozom.
De az, a végén az, bizony.
És kőkemény, és szerintem mi jóval fiatalabbak is bizony megizzadnánk, nem csak a koreográfiában, hanem a terhelésben is, de hogy lehet teljesen a nulláról nem táncosoknak elkezdeni.
Akkor ez nem egy ilyen társas tánc tanfolyam, vagy tehát ne egy ilyen szigorú kereteket képzeljünk el.
Táncról szól. Én jártam ilyenen, de még nem tartok itt, bár azt mondták mindig, hogy akár mi is mehetnénk majd, ami azt jelenti, hogy teljesen más sportágakban vagy abszolút nem aktív embereket is várnak. A másik ilyen kezdeményezés, amire azt gondolom, hogy megint csak egy űrt töltött be, hogy nagyon sok szenior gyaloglóklub alakult és kapott támogatást az elmúlt időszakban, ezt még Monspad Sarolta indította el, akinek a neve szerintem sokak számára ismerős lehet, ugye tájfutó világbajnokunk. Én magam is, még a hallgatóinkkal, Sacival a gyaloglóklubot, amit elindított a Margit szigeten, néha meglátogattam, és a hallgatók segítettek a szenioroknak, meg ők nekünk, hogy hogyan legyünk együtt aktívak, és ennek a kezdeményezésnek most már az országos kiterjesztése elindult az elmúlt egy-két évben, és számtalan gyaloglóklub alakult, illetve megerősítésre került, és hát én csak hallom a kollégáktól, akik ezeket szervezik, hogy mennyire népszerű. És ezek azok, amik szerintem előre vihetnek. Itt megint nem kell előképzettség, nem is hívnám feltétlenül úgy sportnak, bár nyilván az, de nem azokban a kötött keretekben, ahogy mondjuk egy atlétika világbajnokságot nézünk.
Nagyon érdekes, az utóbbi percekben többször is előjött a szociális kapcsolatok, szókapcsolat, és nyilván a sport adja ezt is, ad egy olyan közösséget, ad egy kapcsolódási lehetőséget, ad egy olyan szociális hálót, amiben már jobban érezzük magunkat, már könnyebb elindulni, már jobban érzi magát az ember a bőrében. És amit mondtál, hogy a fiatalok az időseket segítették, hogy van egyfajta ilyen generációs kapocs is ebben.
Igen, hát ugye ezt a legnehezebb pont a sportban elérni, ezt a generációs kapcsolódást, hiszen nagy a különbség ugye Igen. itt az aktivitásban. Igen. De egy picit visszatérve itt a szociális hálóra, talán most visszafele indulhatunk el a szenioroktól, ha már róluk beszéltünk eddig, hogy ugye itt, ahogy megszűnik a kötött szociális háló, ennek az űrnek a betöltésére is egyébként ez nagyon-nagyon jó, és ami a statisztikánkban érdekes, hogy amikor azt nézzük, hogy a szabadidős sportolók, tulajdonképpen aki már aktív miért sportol, akkor azt látjuk, hogy nagyrészt az egészséget említik először, ebből mi szakemberek arra következtetünk, hogy az elmúlt 20 évben ez a sok-sok egészségi üzenet, ami azért ott van mindenhol, akár itt a rádión keresztül is érezhető, hogy a sportot azért az emberek most már nem csak a teljesítménnyel és az élsporttal, de a saját magukra vonatkoztatva az egészséggel is összekötik. Tehát odaért ez az üzenet, az emberek azt mondják, hogy hát az egészségemért sportolok, a jól létemért, vagy a fittségi állapotomért, vagy akár a jó megjelenésemért. De ott van nagyon erős motivációként egyébként a már aktívakban a közösség, hogy kapcsolódik egy közösséghez, és nyilván aki sportol egy kicsit is, az tudja, hogy amikor kicsit esik az eső, akkor nem azért megyünk el már kocogni, ha megyünk, vagy túrázni, mert annyira ez a vágyunk, hanem mert hát ott várnak
rá. Hát hogyne, a többiek, így van.
Egy foci csapat is pontosan tudja, hogy nélküle nincsenek meg a hobbi pénteki fiú focisták. Tehát, hogy ezt azért tudjuk, hogy ez közösség, ez egy fontos dolog. Egy űrt is betölthet, de egyébként más esetben pedig egyszerűen megadja azt, ami jelen világunkban egy hiány is. És hogyha egy kicsit a korban lejjebb tekintünk, akkor ezek a közösségi élmények nagyon hiányoznak a serdülőknek, a gyerekeknek is nagyon fontos, és egyre több szülőtől halljuk azt, hogy ő nem azért szeretné, hogy sportoljon a gyereke, hogy ő viszontlás az olimpián, uh-huh. vagy élsportoló legyen, sőt, uh-huh. kifejezetten olyan csoportot keres, bármely sportágban, ahol a rekreációs sporton van a hangsúly, mert úgy érzi, hogy ez egy egészséges, jó közeget ad a gyereknek, szociális kapcsolatokat, barátságokat, példaképeket, mert hogy valahol elindultunk egy olyan irányba, hogy ez egy hiány. A nagyvárosi életben is egyre nehezebb szociális kapcsolatokat, jókat kiépíteni, és nyilván maga a minden online, a home office, és nagyon sok minden, ezt mindannyian érezzük, hogy ez nehezíti a szociális kapcsolatok kialakítását. És egyébként a statisztika is nagyon érdekes, mert az pedig azt mondja, hogy az aktívak 10%-a az, akit kifejezetten a teljesítmény motivál, és szeret versenyezni, és szeretni a saját teljesítményét akár önmagával összehasonlítani, és mindig jobbat elérni. Viszont van egy másik 10%, aki pedig kifejezetten taszítez, és nem akar mérni semmit, nem szeret versenyezni, és ugyanúgy aktív. És ugyanolyan teljesítményt nyújt, csak éppen más céllal teszi ezt. És ott vannak az inaktívak, akik pedig szintén visszajelzik, rengetegen azt mondják, hogy nem érdekel a teljesítmény. Uh-huh. Szeretném élvezni, közösséget szeretnék kimenni a természetbe. Teljesen mindegy, de hogy nem ez. Úgyhogy ne úgy gondoljunk a sportra, mint amit a sporthírekben látunk, mert az csodálatos, azt nézzük, néhány embernek megadatik, hogy résztvevője is legyen, de ezennél egy sokkal-sokkal szélesebb igényt és lehetőséget mutató terület szerintem.
Beszéltünk már arról, hogy mennyire jó a szociális közeg, tartozni valakihez, együtt mozogni, egymást motiválni, beszéltünk arról, hogy ne a teljesítményért,
viszont
ne csak azért, de többször elmondtad, hogy hát, ha megszereti, majd szeretni fogja, hogy nem szeretünk mi sportolni? Amikor megkérdezitek az embereket, azt az 59%-ot, aki azt mondja, hogy zéro sport, hogy ő egyáltalán semmit nem csinál, akkor mi az indok? Mit mond? Miért nem?
nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy nem szeretnek, rossz élményük volt, uh-huh. de nem feltétlenül csak a rossz élmény, egyszerűen nem szeret, nem vagyok motivált, nem okoz örömöt, és uh-huh. nagyon sokan viszont azt mondják, hogy az ő korlátuk az már valamilyen egészségkárosodás. Ami abból is adódik, hogy ugye egyébként az iskolai időszak után nem szerette meg, vagy nem volt lehetősége, vagy olyan volt az élethelyzet, hogy teljesen kiesett a mozgásból, vagy esetleg más okokból, hiszen genetika is létezik, mert nagyon sok más tényező olyan betegségekkel küzd, ami őt már korlátozza abban, hogy még ha szeretne is valamit elkezdjen. Tehát mindkettő igaz, és van természetesen, aki azt mondja, hogy nincsen lehetősége, nincsen rá anyagi kerete, de az az érdekes, hogy nem ezek az első számú indokok, hanem az egészség, hanem. És a nem szeretem. Uh-huh. És hogyha mi tekintünk erre, szakemberként tekintünk erre, akkor nekünk a beavatkozási pontokat kell látni. Tehát azon nagyon nehéz változtatni, hogy neki nincs mondjuk anyagi kerete, igen. egyébként megfelelő időgazdálkodással, megfelelő gazdálkodással előfordulhat, hogy azért van, de összességében azt látjuk, hogy azt mondja, hogy nincs ideje, lehet rajta valamennyit változtatni, de főleg ő tud. Azon, hogy nem szereti, abban azért szerintem szakemberként van lehetőségünk, hiszen meg lehet szerettetni, vagy ha már egyszer elmegy, akkor talán már nélkülünk is szereti, vagy tehát
hát
ott
meg
van.
Utána az a jó érzés, mert azért igen. azt mondjuk el, hogy utána nagyon jó, utána vállon veregetjük magunkat, érezzük, hogy tettünk valamit, egész más a közérzetünk, már lehet, hogy nem vacsorázunk akkorát, mert azt mondjuk, hogy nem fogom elrontani a mai sport teljesítményem azzal, hogy este túlfogyasztok. Vagy nem így látod?
Egy picit azért vitatkoznék ezzel, mert nagyon sokszor azt érzi mindenki, és én nagyon ellene is vagyok ennek, bár magam is szoktam néha érezni, hogy bűnöztem. Nem bűnözünk, nem leedzünk, hanem én annyira megfordítanám, azért, mert nem jó a pszichés üzenete magunk felé.
Te most a szavakat
igen,
elemzed.
A szavakkal uh-huh. van a nehézségem, mert hogyha valaki azt mondja, hogy én ma már edzettem, és úgy is fogalmas sokszor, hogy leedzettem, ez a letudtam kategória, aha. ő már aktív, és nem vacsorázom, mert az bűn, akkor igazából folyamatosan egy ilyen teherként nehezül rád ez egy feladat. Egy feladat a sok feladatunk közül, nagyon sok feladatunk van, és véletlenül sem fogjuk azt elérni, hogy erre egy vágyként, egy szeretett dologként gondoljunk, már pedig pszichésen sokkal inkább teszünk meg azért mindent, amit vágyunk, és szeretünk, és élményt okoz, mint azért, ami kötelezettség. És amikor azt mondtam, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy nincs időm, akkor azt is tudjuk, hogy amire nagyon szeretném, hogy legyen időm, arra próbálok valamilyen jobb időgazdálkodással időt, és egyébként akár pénzt is szánni. A kötelezettségeimre nehezebben, a vágyaimra talán ösztönösen belülről jobban. De ezek nagyon finom hangolt kérdések, és többnyire az ember nem ilyen tudatos. Én is sokszor azt gondolom, hogy nincs időm, egyébként nincs is.
De most magadnak mondan szellem.
De egyébként vágyam viszont van. Mert hogy én adott esetben mondjuk sok embertől hallom, aki sportolt, vagy sportos, hogy ő nagyon szeretne, mert szeret, nekik nem ezzel van a gondjuk, hanem nincs idejük, de azért nem szeretne annyira akkor. És akkor van egy csomó ember, aki fordítva. Ez egy sokkal összetettebb uh-huh, kép uh-huh. ennél.
Ha én tudom, hogy ezen a héten igenis el fogok menni 2-3 alkalommal edzeni, és betervezem, és a naptáramba beírom, az nekem nagyon sokat segít.
Van erre egyébként egy szakkifejezés, és nagyon nagy örömmel hallom ezt, hogy te ilyen tudatos vagy, mert ezt úgy hívjuk, hogy szabadidő tudat. És tanítjuk is minden rekreációs sporttal foglalkozó szakembernek, hogy a szabadidő tudatosságra kell az embereket rávenni. Mert pontosan így van, ez nem egy nagyon bonyolult rakéta tudomány, ez egyszerűen az, hogy betervezem, időt tervezek rá, mert igen. tudom, hogy szeretném, vagy tudom, hogy
de
jó,
elúszok.
Vagy mindkettő, igen.
igen.
És amikor már ott van, akkor áthúzni sokkal rosszabb. Tehát ez a nagy helyzet, ez olyan, mint mindig szeretnék nyerni a lotton, de sose veszek szelvényt. Hát vegyünk szelvényt, írjuk be, hogy ekkor feladjuk, és akkor sokkal nagyobb eséllyel jutunk el. Ez már egyébként egy jól bevált recept, tehát az edzéstervezés is egy ilyen dolog. A tervezést azt ugye minden üzleti tréningen tanítják, hogy hogyan gazdálkodunk az időnkkel.
Ajaj.
De nem szokott benne szerepelni egy olyan blokk, hogy de ezt fordítsuk erre vagy arra, ami rólunk szól. Ma már divatos azt mondani, hogy legyen én időnk. Igen, legyen én időnk, és egyébként ebben az egészségtudat és a szabadidőtudat, hogyha szerepel, akkor sokkal nagyobb eséllyel tudunk tényleg eljutni oda.
Gyöngyvér, itt most pici szünetet kell tartanunk, és utána folytatjuk a beszélgetést. Szeretném, hogyha egy kicsit kitekintenénk, említetted már az Euróbarométert, nézzük meg, hogy itt az Európai Unióban mások hogyan csinálják, meg esetleg még messzebbre is tekinthetünk. Rövid szünet után várunk benneteket vissza a rádió mellé.
Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádiókafén.
Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma dr. Laca Gyöngyvérrel a rekreációról, a szabadidős tevékenységeinkről beszélgettünk, elsősorban természetesen a mozgásról, és ugye a szünet előtt ott fejeztük be a beszélgetést, hogy nézzük már meg, hogy mások hogyan csinálják. Ugye az Euróbarométerről már szó esett, hallottuk, hogy mi elég rosszul állunk benne. Egyébként ez a tendencia, ez valamilyen irányban mozgott az elmúlt 10-20 évben? Tudunk örülni, vagy a szemünket lesütjük, és lassan kocogva odébb állunk?
Hát ha lassan kocogva állnánk, az jó lenne, de nem így teszünk, sajnos nem, nincs nagyságrendi javulás. Bízunk benne, hogy avval, hogy egyre inkább Magyarországon is az egészségtudatosság, az egészség és a mozgás divatba kerül, még hogyha nem is átfogóan a társadalom minden rétegében, de azért észrevehetően mondjuk a városi lakosság, vagy az értelmiség körében egyre inkább trendi sportosabbnak, vagy egészségesebbnek lenni, ami egyébként egy nemzetközi trend is. Így azt mondhatjuk, hogy van változás, de ez a változás nem egy átütő és pozitív változás, inkább egy folyamatos gyengülés van és egy romlás, de azért azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ez egy általános világtrend. Van egy nagyon komoly inaktivitási krízis, és egyre rosszabb. Ami nagyon nagy különbség, hogy Amerikában ezzel az 50-es években már szembesültek, hogy nagyon sok a kardiovaszkuláris megbetegedés, amit szerintem nagyon kontrasztos, hogyha 56-ra gondolunk, akkor Amerikában akkor fittségi konferenciát hívnak össze, a politika és a szakértők részvételével, akik ezt az inaktivitás és keringési megbetegedési krízist górcső alá veszik, hogy ez honnan jött és miért van. Nálunk 56-ban tudjuk jól, hogy nem hogy a túlsúly és a túlfogyasztás, hanem a kenyérjed volt a probléma, tehát azért ők előbb látták ezt, hiszen a világháborúkat nem úgy élték meg, mint mi, és a fejlődés viszont robbanásszerű volt. És amikor már mindenkinek van autója, és hozzájuthat bármilyen élelmiszerhez, és az élet modernizálódik, akkor az inaktivitás az egyre inkább beszűrődik a hétköznapi ember életébe, és ez aztán begyűrűzött Európába is. Igaz, hogy egy 20-30 éves csúszással, de a nyugat-európa és a kelet-európai országok is ugyanúgy szembesültek ezzel az inaktivitási problémával, és minél több fejlesztés van, annál erősebb ez a probléma. Ma már nem inaktivitásról, hanem ülő életmódról beszélünk, mint a legnagyobb ellenfélről. 20 éve még nem ez volt. Most viszont avval, hogy minden online történik, és ott vannak a rengeteg ilyen típusú munkavégzésre átállt ember, így az ülő életmód az egy nagyon komoly kihívás nekünk. Pontosan ezért, hogy ők előbb szembesültek vele, ezért előbb is kezdtek vele foglalkozni.
És előrébb tartanak?
Érdekes a kérdés. Nagyon sok mindenben mondhatjuk azt, hogy előrébb tartanak, hiszen előbb készítettek rá különböző nagyon komoly kormányzati terveket és intézkedési javaslatokat, viszont ugye olyan gyorsan romlott ott is a helyzet, hogy nem tudták megállítani és megfordítani. Amit mi tehetünk, és egyébként pontosan ezen dolgozunk most, hogy megnézzük a nemzetközi jó gyakorlatokat, és megpróbálunk átvenni belőle. Azért az sem igaz, hogy nem tartanak előbb, most itt Amerikáról beszélgetünk, azért drasztikus pozitív változást nem tudtak elérni, de Európában van jó pár ország, akiket bizony irigyelhetünk, irigylünk is. Nagyon gyakran azért irigyeljük mondjuk a skandináv országokat, mert hogy aki szereti a természeti sportokat, ott paradicsomi helyeket lát, vagy hogy sokkal magasabb az életszínvonal. De mi, amiért igazán irigyeljük őket, az, hogy ők amikor ezeket a problémákat észlelték, akkor nagyon tudatosan elkezdtek a szabadidősportra és az egészséges életmódra fókuszt tenni. Egy jó 50 évvel megelőzve minket. És konkrétan akár a finanszírozásban, akár akár a strukturális politikai, és itt sportpolitikáról beszélünk, tehát semmiképpen nem egyéb politikáról és szervezeti átalakításról, akkor erre kezdtek tudatosan fókuszt tenni. A németek is így tettek egyébként. Nyugat-Németországot, mikor a II. Világháború után újjáépítették, akkor kifejezetten az volt az elképzelésük, hogy a sportra szánt források 50%-a szabadidősportra menjen, és olyan létesítményeket építettek tudatosan, amik már a szabadidősportolók számára is elérhetőek.
Hogy néz ki ez a hétköznapi ember szintjén? Mert ugye itt beszélünk a nagy politikáról, meg döntéshozókról. Mit jelent ez a skandináv ember, hogyan éli meg a szabadidősportot ma? Vagy a gyereke hogyan élheti meg? Vagy a nagymamája hogyan élheti meg?
Azért is mosolygok itt nem láthatóan a háttérben, mert én magam sokat utazom ebbe a térségbe, mert hogy természeti sportokat szeretem, és ez tényleg egy csoda, ami ott van, de az is nagyon érdekes, hogy voltunk mi ott, például én voltam cserediák gimnáziumban, Finnországban, és mi, amikor kimentünk az átlagos gimnáziumi osztályunkkal, akkor egy szeptemberi utolsó két hetet töltöttünk, ott zuhogott az eső, és olyan, hát 10 fok alatt volt a hőmérséklet, és ott álltak szép nagy autók, amikről mi csak álmodtunk, mert én elég régen voltam gimnazista, tehát nálunk nem ilyen géppark állt az udvaron, a panelházak előtt, és akkor egy nagy kertes ház volt, szép autókkal, és akkor kaptunk egy biciklit, meg egy esőkabátot. És akkor jó utat kívántak, meg egy uzsonnát, és mondták, hogy akkor tekerjünk el a suliba. Ez volt Finnországban, hát 90-es évek elején.
Hát és gondolom ma is.
Sőt, azóta egyébként döbbenetes, de a finnek ezen nagyon tudatosan még változtattak is, ahogy a hollandok és a skandinávok és a Benelux államokban például az, hogy aktívan közlekednek, az a természetes életmód része. Ez abszolút egy olyan jó gyakorlat, amit egyébként Magyarország is nagyon próbál követni, és rengeteg minden történt az elmúlt néhány évben ezen a területen. Amit még máshogy csinálnak, és hogy hogyan élik meg. Nálunk van mindennapos testnevelés, amit üdvözlünk, és nyilván próbálja mindenki egyre jobban csinálni, viszont ott rengeteg olyan lehetőség van, hogy amikor sportolni kezd egy gyerek, de nem akar versenyezni, vagy nem szeretne, vagy nem tud, mert nem elég jó, nem tud benne maradni ebben a rendszerben, akkor a klubok mindegyike kifejezetten sok olyan szabadidős csoportot fenntart, ahova bátran járhat bárki. És akkor is folyamatosan benne lehet a rendszerben, hogyha nem ügyes, vagy nem is akar ügyes lenni. Tehát nincs ilyen, hogy ülök a kispadon, majd csalódom, majd abba is hagyom. Van, biztosan, viszont ezt egy hálózat fönntartja, megtartja. Svédországban jártunk tanulmányúton tavaly márciusban, és nagy örömmel tapasztaltuk, és Finnországban is, hogy olyan rendszer van, hogy még sportszövetség is van olyan kluboknak, akik nem foglalkoznak egyáltalán utánpótlássporttal, hanem kifejezetten ez a cél. Magyarországon is van egyébként egy olyan projekt, vagy hát volt, és bízom benne, hogy majd újraindul. Sportklubokkal az egészségért modellt vettük át, és adaptáltuk a magyar valóságra, és ennek az a lényege, hogy a sportklubok álljanak át erre, és nyissanak a szabadidősportolók felé, nem csak gyerekek, hanem felnőttek, és idősebbek felé is. Manapság ez egy furcsa dolognak tűnhet, még főleg nagy klubok esetében, bár van egyébként jó gyakorlat, mert akár itt Budapesten is van olyan klub, akinek a szurkolói számára egy aktív sportolási lehetőséget biztosít, és aktivizálni szeretné a szurkolókat nem csak a sörözésben, meg a drukkolásban, hanem abban is, hogy ők maguk is mozogjanak. Úgyhogy sok ilyen jó gyakorlat van.
Néhány héttel ezelőtt egy Izlandban élő vendégem volt, aki elmondta, hogy ott is nincs olyan, hogy egy gyereket kudarc érjen a sportolásban, hanem akkor az ő szintjén indítják egy csoportba, és mindenki kap valami díjat, mindenki kap valami megerősítést, és ami még érdekes volt számomra, hogy ő azt mesélte, hogy nagyon sok önkéntest bevonnak a szabadidős sportba.
Igen, nagyon távol áll ez még tőlünk, de bízunk benne, hogy azért ez fog változni, hogy az önkéntesség, mint olyan, az ugye a szocializmus miatt így a keleti európai országokban nem igazán volt jellemző, hiszen egy teljesen más egyébként sportkultúránk és kultúránk alakult ki, és amikor ugye a rendszerváltozás után újraépült a magyar sportrendszer, akkor igazából az önkéntesek száma valamennyire megjelent, de nem volt annyira tudatos, mert hogy a mi berendezkedésünk olyan, szerintem mindannyian tudjuk és érezzük, hogy nagyon gyakran nem egy munkánk van, hanem kettő, három, bizony. És ebben már nem fér bele az, hogy önkénteskedjünk. És azt mondjak erre egy nagyon, számomra nagyon megdöbbentő példát, mikor kikerültem ösztöndíja a Hollandiába, akkor az egyetemi professzoraink közül mindenki végzett önkéntes munkát, hiszen egy állásuk volt egyetemi tanárként velünk, minket tanítottak, és az egyikőjük egyébként egy idősek otthonában segített, egy nagyon komoly professzorasszony, és minket is oda vitt szakmai gyakorlatra, és teljesen ingyen ő volt ott a gyakorlatilag a helyettes vezetője az idősek otthonának, és az ő dolga az volt, hogy hogyan aktivizálja az időseket, és hogyan tudja erre erőforrásokat bemozdítani. Ez az ő vállalása volt. Másik professzorunk fákat ültetett, ő mondta, hogy ő már szakmával nem akar a szabad idejében foglalkozni, ő imád kertészkedni, és a település, ahol voltunk, ott rengeteg helyen mondta, hogy ezt a facsoportot is mi ültettük. Hát egy olyan vegyes csapattal ültette, amiben volt fizikai munkát végző ember, egyetemi professzor, ez volt az önkéntes vállalásuk. És a sportban is ez nagyon szépen megjelenik ott, rengetegen, főleg a szabadidősportban, az élsportban is önkéntesen segítik ezt a munkát, hiszen erre nagyon sok forrás kéne, és úgy sincs azért végtelen. És erre Magyarországon is van egyébként egy elég pozitív trend, ma már a nagy sporteseményeken önkénteseket toboroznak, szerintem nagyon jó élményei vannak az önkénteseknek, saját kollégáim is sokat dolgoznak ebben toborzásban is, meg a lebonyolításban is, és ez az, amit szeretnénk a szabadidősportban is erősíteni és támogatni, hiszen most kis klub szinten, szervezők szintjén sok önkéntes van egy-egy mondjuk kis futóeseményen, vagy bárhol, de nem egy tudatos, nem egy trendi dolog ez még, és látjuk, hogy ezt az ideális modellt, ezt azért nagyon sok önkéntes munkával lehet fenntartani gazdaságosan. Máshogy nem biztos, hogy fog menni.
Gyöngyvér, valami olyasmivel találkoztál-e, akár a munkád során, akár a kutatásaid során, vagy kutatásaitok során, hogy társadalmi gyökere, valamilyen kulturális gyökere van annak, hogy valaki mozog, vagy nem mozog, vagy hogy mit mozog, akár lehet ez hazai, vagy nemzetközi példa is?
Ami szerintem nagyon más sok helyen, hogy a család mit csinál, és a családoknál mi a tradíció, mik a hétköznapi szokások, ahogy említettük, hogy a holland vagy a dán családnál egyértelmű, hogy kerékpárral közlekedik. Sok helyen azt tapasztaltuk, hogy azok a szülők, akik valamilyen sportágban ott voltak, és szerették azt űzni, azok például nagyon szívesen a saját klubjaikban önkénteskednek, és viszik a gyerekeiket is. Tehát így a családi kultúrában nagyon jól benne van az, hogy együtt mozogjanak, nem feltétlenül úgy együtt, hogy ugyanazt.
Egyszerre, vagy ugyanazt.
És egyszerre, igen. Hanem hogy orientálják. Másik, ami egy kicsit a kultúrát, nem így a családi kultúrát, ha nézzük, hanem tényleg a társadalmi részét és a gyökereket. Csak megint néhány érdekesség, hogy például Amerikáról beszéltünk itt korábban, hogy ott azt tapasztalták, hogy a fekete populáció, az afroamerikaiak kulturális gyökerei, azok nagyon mások, mint az Európából kivándoroltaké, és például náluk a teamsportok, a csapatsportok azok, amik kulturálisan közel állnak a szívükhöz, meg az, amiben tánc van. Viszont az outdoor sportokban egyszerűen nem tudnak velük nagyon mit kezdeni, náluk például az nem egy tradíció, hogy kimenjenek túrázni, vagy kerékpározni, mert egyszerűen teljesen más a kulturális gyökerük. Még ha elmegy az ember egy finn iskolába, vagy bárhova, a skandináv országokban, egyébként Új-Zélandon is ugyanezt láttam pontosan tavaly, azt látjuk, hogy ott pedig benne van a kultúránkban, a gyökerünkben, hogy ha már városi az élet, akkor menjünk ki a természetbe. És azt gondolnánk, hogy ez a város befolyásolja, de nem csak a városi élet befolyásolja ezt, hanem a kulturális gyökereink is, és például a latin-amerikaiaknál is mások a gyökerek, és ott is nagyon hasonlóan a zene, a tánc, a közösség egy erős motiváció.
Igen.
Míg nálunk, akik inkább ugye az európai gyökerekkel rendelkezünk, nálunk pedig sokkal inkább a tudatosság, az egészségtudat, a természet közelsége. Mindenki nem fog bemozdulni egy zenére. Ha valaki, én például rengeteg afrikaival tanultam, egyszerűen azonnal a zene van, akkor férfinőinek mozog a keze, lába, és lehet, hogy ez nem egy reprezentatív minta, de ez egy érzés, és ez az érzés azt gondolom, hogy elég erős, és aztán statisztikák is alátámasztják, úgyhogy ez befolyásoló lehet. És hogyha Magyarországot nézzük, akkor mi nem vagyunk ennyire multikulturális ország jelen pillanatban, de azért látjuk, hogy vannak különböző kulturális gyökerek, gazdasági, szociális hátterünk, és itt is észrevehetjük azt, hogy egyértelműen más sportokat választanak azok, akik mondjuk magasabban kvalifikáltak, mást a városban élők, a lehetőségek miatt, esetleg az ismeretek miatt, és vannak olyan kultúrák, ahol ugyanúgy például a zene fog működni, meg a közösség. Tudjuk, hogy mondjuk a roma kultúrának egyébként nagyon hasonlóan az afroamerikai kultúrához ezek a húzó szavak. Ha szeretnénk mondjuk ezeket a közösségeket megszólítani, vagy egy vegyes közösséget, akkor egyébként én is tapasztaltam, dolgoztunk gyerekotthonban többször, ahol nagyon vegyes volt a gyerekcsapat, és egyértelműen látszott, hogy kit mivel lehet jól megszólítani, és vannak ilyen különbségek, ezt be kell látni, és egyszerűen a megfelelő hívó szavakat és lehetőségeket kell biztosítani. Érezhető, hogy vannak igenis kulturális különbségek is, ami nem rossz, hanem inkább jó, hiszen színesíti ezt a
az
portfóliót, és az életünket, igen.
Gyöngyvér, lassan a műsorunk végéhez közeledünk, és ne engedjük úgy el a hallgatókat, hogy nem adunk nekik jó tanácsot, hogy hogyan tudnak aktívvá válni a következő hetekben, hónapokban, életük hátra levő részében. Mi az, amit már akár ma vagy holnap el tudnak kezdeni?
Én úgy gondolom, hogy aki végighallgatta ezt a műsort, az már is tett, mert hogy az első lépésként azt szoktuk mondani, hogy az egészségtudatra ébredés és a szabadidőtudatra ébredés, ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyáltalán legyen ez nekünk fontos, és érdekeljen ez a téma minket. Úgyhogy aki már szerintem ezt hallgatja, az biztos, hogy valamilyen szinten érdeklődik. Kezd hozzánk is begyűrűzni, ez, hogy legyen divat, és tényleg divattá kezd válni, aktívan élni. Ehhez kapcsolódik rengeteg lehetőség, ami ingyenesen a saját környezetünkben elérhető, vagy nagyon szerény áron, ami élményt ad, ott vannak a közösségek, amikről itt korábban beszéltünk. Szerintem érdemes körülnézni első körben, hogy mi az, ami tetszhetne nekünk, mit csinálnánk szívesen, elérhető-e, vannak-e közösségek, akikhez lehet csatlakozni, mit csinál a barátnőnk, a szomszédunk, mert akkor lehet, hogy be is tudunk rögtön csatlakozni. És azt azért jól tudjuk, hogyha együtt tudunk menni, vagy van egy terv, amit követünk, vagy van egy célunk, amit kitűztünk, akkor ezek sokkal könnyebben mennek, és a motivációnk jobban fönn tud maradni, jobban fönn tudjuk tartani. Én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb a hétköznapi életünkbe visszahozni a mozgást, nem sportról beszélek, mozgásról, és szerintem a legegyszerűbb az, hogyha elkezdünk gyalogjárni oda, ahova egyébként most pillanatnyilag gyakran autóval megyünk, a sarki üzletbe akár, vagy a munkahelyünkre. A másik, ami szerintem egy nagyon jó apropó, hogy április 24-én a világ liftmentes napja lesz, és hogyha más nem, akkor azon a napon próbáljuk meg a lift helyet, azt szoktuk használni, a lépcsőt használni. Én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas lehetőség, hogyha ilyen hétköznap egyszerű szokásainkat aktív szokásokra cseréljük. Ez egy hatalmas előrelépés. Észre se vesszük, meg lesz a 20-30 perc aktivitás. És persze a következő lépés az azért az lesz egy komolyabb váltáshoz, hogyha emellé még ténylegesen egy tudatosabb irányba elindulunk, mindazzal, amiket eddig említettünk.
Jó, tehát aki mondjuk csak egy ilyen laza, könnyedebb kezdéssel indul, az készítse elő a tornacipőt már a holnapi sétához, vagy az edzőcipőjét, hívja fel a barátnőjét, barátját, ismerősét, hogy együtt induljanak el, írja be a naptárába, hát aztán szépen fokozatosan lehet tovább erősíteni.
Igen, és ugye mondhatok egy jó példát így a végére, pontosan ezeket, hogy hogyan. Volt egy kolléganőm régen, nem a Testnevelési Egyetemen, hanem egy másik munkahelyemen, aki a Margit-sziget mellé költözött, és mondta nekem, hogy hát ő nagyon szeretné körbefutni a szigetet, de hát megpróbált, és néhány száz méterig futott, és úgy érezte, hogy azonnal meghal. Egy velem egykorú hölgyről beszélünk, és ez 15 évvel ezelőtt volt. Egy rendkívül intelligens és nagyon sikeres valaki, de hát nem ez volt a prioritás. És akkor elkezdtünk közösen gondolkodni, tehát akkor tűzzük ki azt, hogy körbe gyalogold először. És akkor néhány száz méterrel kezdte, aztán már körbe tudta sétálni. Aztán ugye, ahogy egyébként az edzés elmélet is javasolja, aztán rövid kocogásokat tett bele. És szépen-szépen végigment azon az edzésterven, amit szépen én is csöpögtettem neki, és egy olyan sikertörténet lett, hogy aztán a végén rendszeresen járt futni a szigetre, megszerette, nem indult el semmilyen versenyen, de egy sokkal egészségesebb életmódra tetszett, és ami szerintem a Sava borsa még ennek a történetnek, hogy neki komoly pszichés problémái is voltak, és igazából azok is ezzel párhuzamosan sokkal inkább helyre tudtak kerülni, tehát ahogy megtalálta az életében a harmóniát, kicsit azáltal is, hogy aktívabb lett, és önmagával jobban lett, a énképével, a testképével örömforrása lett, és egy sikerélménnyel, ezzel együtt aztán a végén sokkal inkább az élete is egy harmonikusabb irányba indult el, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a kicsi lépések rengeteget számítanak, és persze, akinek meg nagy céljai vannak, annak pedig mindenképpen azt mondom, hogy induljon el szakemberrel, mert a nagy célokban veszélyek is vannak, de hát ne adja fel, mert számos olyan emberről tudunk, aki pedig hatalmas, akár sikereket ért el, amik számára sikerek voltak és fontosak a sporton keresztül, vagy a sport volt a cél, és abban.
Dr. Laca Gyöngyvérnek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt voltál, Gyöngyvér.
Én köszönöm a meghívást, és mindenkinek nagyon szép, rekreatív időszakot kívánok ebben a tavaszi időjárásban.
Kedves hallgatók, akkor ezzel az üzenettel búcsúzunk tőletek. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. A mai műsor ismétlését holnap szombaton 3 órától hallgathatjátok meg. Aki pedig a korábbi műsorokra kíváncsi, az keresse az Egy Életem Spotify csatornámat. Egy hét múlva várlak benneteket újabb vendégemmel. Szép napot kívánok. Sziasztok!
Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.